Itt a Ceglédi Mária Rádióban, az FM 88,3-as frekvencián.
Nem csak 40 nap böjtje. A Jóisten kérte, sok mindenről lemondás, ne legyen megalkuvás. Tudjunk természetesnek lenni, együvé tartozva egymásért alázatosnak lenni. Alázat fő erény, mihez sok minden kell még. Teremtő indítson, lelki élményt adjon. Fohászunknak minden szakaszában áldozatot téve, világi élet fényéről lemondva. Elvonulva a csendesség magányában a Jóistennel azonosulni. Golgota útját végig járva, teremtő fájdalmát átélve. Vérrel verejtékezett arcát, ruháját látva, e szörnyűség állapotát, ha csak kisfokon éreznénk, belőle minden léttünk, cselekedetünk más lenne. Ó, teremtőnk, kérve kérünk, bűneink, cselekedeteink, ne tegye így fájdalmassá életünk. A te fájdalmaidat mi nem bírnánk, mi ebbe rögtön bele is roskadnánk. Amen.
Mezei István versével kezdtük mozaik rovatunkat. Szerdán volt a hamvazó szerda, elkezdődött a nagybőjt időszaka, és ez ihlette meg Mezei István. Köszönjük szépen, hogy elmondta, megosztotta velünk gondolatait. Ma este a Magunkról Magunknak című rovatunkban a keresztúti ájtatosságról szeretnék egy-két gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal. Már minden évben eljön, és tudjuk, hogy ez a legnagyobb ünnep a katolikus hitvallóknak, amit 40 napig tartunk, és minden pénteken keresztúti ájtatosságot tartunk. Elmélkedő imádság, mellyel a hívők fölidézik Jézus keresztútjának történéseit. Végzéséhez hozzátartozik a mozgás, azaz végig kell járni a stációkat, mert ez segíti az átélést, az azonosulást a szenvedő Jézussal. Betegség vagy más súlyos akadály esetén ez elhagyható, és egy-egy szent kép vagy úgynevezett stációs feszületet szemlélve is elvégezhetjük. A megfelelő főkészültséggel végzett keresztúti ájtatosság teljes búcsúval jár. A közösen végzett ájtatosságot vezetheti pap, de laikus is, 6. Pál pápa 1963 és 78 között uralkodott, óta Rómában, a Kolosseumban a nagypénteki esti keresztúti ájtatosságot a pápa vezeti. Végezhető imakönyvből, keresztúti gyűjteményekből, vagy kötött szöveg nélkül, saját szavakkal. Az elmélkedő szövegek összeállíthatók teljes egészében a Szentírásból is. A 6. stáció kivételével, valamennyi stáció közvetlenül, vagy közvetve az evangéliumra épül. Az ájtatosság sajátos napja a péntek, de bármely más napon is végezhető, főként magánhájítatból. Nagypőt péntekjein, az egyház közösségekben végzi, különleges jelentőségű a nagypénteken, délelőtt 9 vagy délután 3 órakor végzett keresztúti ájtatosság. Ezt lehetőleg pap vezeti. A keresztúti ájtatosságra lelkiismeretvizsgálattal és a tökéletes bánat felindításával jó készülni. A keresztutat keresztúti ének vezeti be. Jézus szenvedéséről bűnösök emlékezzünk, vagy szívünk, lelkünk most kitárjuk. Éneklőegyházban található meg a 695-ös, 696-os ének. A stációk előtt a keresztúti ének egy-egy verszakát éneklik. Majd térdet hajtunk, és az imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, verzikulusra mindenki válasza, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ezután következik az elmélkedő szöveg, szenvedés történet részletei, olvasása, vagy rövid, csöndes, belső elmélkedés. A stációt a mi atyánk, üdvözl légy, könyörülj rajtunk, urunk, könyörülj rajtunk, imádságok zárják, majd a keresztúti ének újabb verszaka elvezet a következő stációhoz. A keresztúti ájtatosság fontos az egyház életében. A cselekmények szentmise, zsolozsma, szentségek után és a rózsafüzér mellett a keresztúti ájtatosság a leghatékonyabb imádságos gyakorlat. Célja, hogy a keresztút gyümölcsei az imádkozó lelkében is megteremjenek. A keresztúton nem egy halott emlék előtt tiszteleg a lélek. Jézus szenvedésének és halálának szemlélésében a mindig élő Isten fia és az ő elevenítő lelkének terem fölötti hatásai kegyelmei adatnak a megfelelő módon közeledő léleknek. Ezek termik azokat a gyümölcsöket, melyek minden keresztény számára szükségesek a saját életének keresztútján. Ugyanis Krisztus követése a keresztúton nem külső utánzása valaminek, hanem tanítványá, hasonlóvá formáló benső tevékenység. A szenvedés szemlélésében a lélek megkapja a kegyelmet. Kiki a hite, illetve hitbeli fölkészültsége szerint, hogy megismerje, megszeresse és gyakorolja azokat az erényeket és tökéletességeket, melyeket Jézus a keresztútján mutat számára. Az egyházi rendelkezések a keresztúti ájtatosságról 12. Kelemen pápa 1730 és 40 között uralkodott 1731. január 16-án megerősítette a keresztúti ájtatossághoz fűzött búcsúkat, a következő szabályokat adta ki. Keresztutat csak az obszerváns és reformált ferencesek állíthatnak. Állítását csak római előjáró engedélyezheti. A szokásos formában 14 stációval kell fölállítani a keresztek, jelenítsék meg a szenvedés misztériumait. Ha lehet, külön keresztutat állítsanak a férfiaknak és a nőknek. A keresztúti ájtatosságot mindenütt a már bevezetett forma szerint egyformán végezzék, és a vezetés előtte mindenkit, a vezető mindenkit buzdítson, hogy csendben és összeszedetten vegyenek részt. Nem kell minden stációnál 6 mi atyánkot és 6 üdvözlőt elmondani, hanem rövid elmélkedés után a bűnbánat fölindítása mellett elegendő egy-egy. A zsolozsma vagy mise van, ne végezzenek keresztúti ájtatosságot. Ne hirdessék ki, és ne írják ki sem a kápolnákban, sem a stációkra a nyerhető búcsúkat, hanem csak szóban közöljék, hogy aki részt vesz az ájtatosságon, engedélye, a pap engedélye alapján ugyanazokat a búcsúkat nyerheti el, mint azok, akik Jeruzsálemben járják még a keresztút állomásait. 1750 Mariánus tart. Elrendelte, hogy havonta egyszer minden konventben végezzék el a keresztúti ájtatosságot. 1999-es szabályozás szerint a keresztúti ájtatosságot szabályosan felállított stációk előtt kell végezni. Általános elmélkedési anyagot olvasnak könyörgéssel, de végzéséhez elegendő a Jézus szenvedéséről és haláláról való elmélkedés. Járni kell stációról stációra, közös végzésnél legalább a vezető járja végig a stációkat. A betegek a búcsúját félórányi Jézus szenvedéséről szóló olvasással és elmélkedéssel elnyerhetik. Tehát röviden a keresztúti ájtatosságról ennyit, és hogy mit kell tudnunk a kálváriákról. A neten keresgéltem a de kálváriákkal kapcsolatban, és találtam is egy jó kis anyagot, akit esetleg érdekel, vagy érdekel a téma, hogy ő meghallgathassa, és majd a neten ők, a kedves hallgatók is nézelődhetnek, és meghallgathatják, elolvashatják, és őszintén bevallom, hogy számomra is volt benne néhány újdonság, amiket itt elolvastam. A magyarországi kálváriak kutatás egyik jelentős személyisége Szilágyi István építészmérnök így határozza meg a fogalmat. A kálvária elsődlegesen annak a helynek a neve Jeruzsálemben, ahol Krisztust keresztre feszítették. E történelmi eseményre való emlékezés a keresztény kultúrában sajátos műveket hozott létre, amelyekre szintén ezt a megnevezést használják. Így a kálvária szó a számtalan változat miatt gyűjtő fogalom, aminek rövid definíciója nem is lehetséges. Jelentése is a különféle nyelvterületeken eltérő. A kálvária fogalmat próbáljuk több oldalról megközelíteni. Hogyan is alakultak ki a kálváriák? A hagyomány szerint az első európai kálvária megépítése a 15. században egy boldog Álvarez nevű spanyol szerzeteshez kapcsolódik. Ő a Szentföldet járva megismerte a jeruzsálemi, tágabban a palesztinai szenthelyek nevezetesebb épületeit. Otthon a Szentföld és szülőföldje között hasonlóságokat vélt felfedezni, ami persze csak beleképzelés volt. Ez a vélt hasonlóság indította arra, hogy szülőföldjén is lemásolja, megépítse a szentföldi helyek szent épületeit Mária házától Krisztus élete főbb helyszínein át egészen a Golgotáig. A későbbi időkben több ilyen nagy területen kiépített kálváriát is készítettek. A magyar kálváriák története teljes mértékben ma még nem föltárt, ám ilyen típusú kálváriákat nálunk valószínűleg nem építettek. Mi az 1660-as évektől ismerünk folyamatosan hazai adatokat e témakörben. Ismerünk középkori kálvária jelenteket is. Ilyen följegyzések maradtak Sopronból és Selmec bányáról. A 15. század végétől Európa szerte az említett másolás helyett mindinkább előtérbe kerültek a lelki zarándoklatok. Az érdekes, tavaly jártunk Selmec bányán a osztályommal, a gyerekekkel, és ezt a kálváriát végigjártuk a Határtalanul programmal kapcsolatban. Nagyon érdekes volt. Tehát a 15. század végétől Európa szerte az említett másolás helyett mindinkább előtérbe kerültek a lelki zarándoklatok. Lényege, a keresztút főbb eseményeit jelenetekre osztották, és ezen jelenetek alapján alakították ki az egyes stációkat, amelyeket képileg is megjelenítettek. A stációk középpontjába mindig olyan események kerültek, amelyek felkeltették a hívekben az együttérzést. Hány jelenetből áll egy-egy kálvária építmény? A koraiak száma erősen ingadozott. A leggyakoribb a 7 stációból álló volt, főleg a német és a németalföldi kálváriák esetében általános ez a szám, amely a 7 elesés ájtatosságával függ össze. Ennek a jelenségnek többféle értelmezése ismert. A kutatók egyik csoportja szerint a szertartás alatt a hívek 7-szer estek térdre. Mások a Golgotára vonuló Krisztus menetelésének eseményeivel hozzák összefüggésbe. A gyakori 7-es számú stáció mellett a másik véglet a 20 vagy annál is több állomásból fölépített kálvária. Erre példát adnak a nagy lengyel kálváriák, Kálvária Zebridovská, illetve Szilézia, ahol 30-nál is nagyobb stációszámot találunk helyenként. Igaz, hogy a nagyszámú stáció közül egy-egy alkalomra más-más ikongráfiai utat jelölnek ki. Így, bár valóban nagy a számuk, egy adott ünnep ájtatosságába kapcsolt stációszám jóval kevesebb. A kálvária történet 1750-es évekig tartó szakaszában teoretikusan emelték ki a ma ismert jeleneteket. A fejlődés akkortájt két irányba ágazott el. Az Alpoktól délre fekvő országokban inkább a látványos, művészi elemekre koncentráltak, így szinte természetes, hogy sok világi mozzanat is helyet kapott. Az Alpoktól északra élő népek viszont teoretikusabban alakították ki a szenvedéstörténetet, az úgynevezett lelki zarándoklatokat, amiket imakönyveikben rögzítettek is, és ezek beosztásai helyeződtek át a kálvária eseményekre. Mikor alakult ki a mára általánossá vált 14-es stációszám? a 14 állomásból álló kálváriák felállítását 12. Kelemen pápa uralkodása idején 1731-ben engedélyezték a ferenceseknek. Az általuk állított kálváriákhoz a pápa kiváltságokat is adott. A kiváltságokhoz pedig búcsúk kapcsolódtak, amelyek viszont kitüntetetten a ferencesek működéséhez voltak kötve. A rendhez valami módon tartozó személyek nyerhették csak el azokat. A későbbi évszázadokban e kiváltságok fokozatosan megszűntek, és az egész világ egyház számára általánossá vált a 14 állomásból álló keresztút és az ájtatossága járó búcsú is. Az oldás érthető, hiszen például a missziós területeken egyáltalán nem, a keleti tömb országain pedig a 20. század második felében nem működhettek ferencesek. Ezért vált általánossá a nem ferencesek által állított kálváriákhoz is kapcsolódó búcsuk elnyerésének lehetősége. Így természetes, hogy ma általában bármelyik pap felállíthat kálváriákat bizonyos szabályok betartása mellett. Nevezetesen az egyházi előjáró, aki szinte minden esetben a püspök, a szerzetes házan pedig a szerzetes főnök, engedélye az egyik fontos feltétel. Milyen jelenteket ábrázol a 14 stáció? Elevenítsük föl a kedves hallgatókkal, bizonyára aki a Mária Rádiót hallgatja, de aki tehát nem járatos a hitben, és minden évben elmondja a keresztutat, tudja ezeket a stációkat, de azért elevenítsük föl. Első, Jézust Pilátus halálra ítéli. Második, Jézus vállára veszi a keresztet. Harmadik, Jézus először esik el a kereszt súlya alatt. Negyedik, Jézus találkozik anyjával. Ötödik, Cirenei Simonnal vitetik a keresztet. Hatodik, Veronika a kendőjét nyújtja Jézusnak. Hetedik, Jézus másodszor esik el. Nyolcadik, Jézus szól a síró asszonyokhoz. Kilencedik, Jézus harmadszor esik el. Tízes, Jézust megfosztják ruháitól. Tizenegyedik, Jézust keresztre feszítik. Tizenkettedik, Jézus meghal a kereszten. Tizenharmadik, Jézust leveszik a keresztről. Tizennegyedik, Jézust sírba helyezik. Az egyes stációk témájában a szenvedés, a megaláztatás általános emberi tapasztalata és kifejezésre jut, ezért is tudja minden hívő sajátjaként átélni. Nem ritkaság, hogy a stációk közül kiemelkedik a keresztre feszített Jézus. Általában a két lator között, lábánál anyjával, Mária Magdolnával és Szent Jánossal megjelenített szoborcsoport. Ez újabb stációnak számít? Általában nem. Ez a csoport valójában a 12. stáció. Leginkább a Kálvária-hegy legmagasabb pontjánál. Az sem ritkaság, hogy kápolna vagy templom kerül a legmagasabb pontra, s ebbe helyezik el a jelenetet. Előfordul, hogy a Szent Sírral együtt alkalmazzák, ami viszont a 14. stációnak felel meg. Néhány esetben, például Pozsonyban, Sopron, Bánfalván és másutt is a sír önálló kápolnába került. Hova építették a kálváriákat? A változás, a fejlődés folyamatos. Azoknak az építőknek, akik a jeruzsálemi szent helyeket igyekeztek saját környezetükbe belelátni, nagy tájat, szinte városméretű területeket kellett használniuk. Ilyen jellegű kálváriák, mint jeleztük, nálunk nem épültek. Mivel a Golgota megidézése alapkövetelmény, ezért rendszerint valamilyen magaslaton áll az építmény. Ezek zöme eredetileg a településen kívüli terület volt, ami mára már a település szerves része lett sok helyen. A 18. század közepétől zártabb kompozícióként fogták fel az építést. A stációk elhelyezése is változatosabb lett. Mint említettem, hogy jártunk Selmecbányán, nagyon híres kálvária, egy tipikusan barokk tengelyre felépített rendszer, amelynek bal oldalán kellett felmenni, a jobb oldalon lejönni. Ezt tapasztaltuk is, hogy elég nagy területen jártuk végig. Nagyon érdekes, hogy a gyerekeknek nagyon tetszett. Volt néhány kitérő is a tengelyen elhelyezett más épületek miatt, például a Szent Lépcső, Krisztus börtöne, és legfelül a két tornyú templom. Persze ezeknek is szerepük volt a szertartásban, ezért a menet kitért hozzájuk. A 19. század elején már kisebb területeken épített kálváriákra is jellemző volt a kétoldalas szimmetrikus stáció együttes. Ilyeneket lehet találni például Baranya megyei Szajkon, Szekszárdon a Remete kápolnánál és Bácska némely területén is. A szabad területeken épített kálváriák mellett gyakran a szemetőkbe vagy azok közelébe, a templomok köré is emeltek ilyen létesítményeket. Mind a szabad tájban emelt, mind az ártabb területeikre jellemző volt, hogy az egy vallási közösség liturgiáit szolgáló kálváriákat, jeleket egymáshoz közel építették föl, hiszen más vallási közösséggel való keveredés több szempontból sem volt kívánatos, ugyanis ez nyelvi keveredést is okozhatott volna. Tolnában például a katolikusok többsége német, a reformátusok szöme magyar nyelvű, a bánsági görögkeletiek szerb eredetűek. A nyelvi elkülönülés még az azonos katolikus vallásúak között is segítette a szertartások megértését. Győrben például a kálváriát németek építették, az ugyanezen helyre vezető úgynevezett kiskálváriát pedig magyarok, és mindkét népcsoport saját nyelvén tartotta az ájtatosságot. Vannak-e művészeti jellegzetességek a kálvária építményeken? Természetesen vannak, minden esetben a korstílusnak megfelelően. Nálunk legerőteljesebb a barokk, a klasszicizmus jelentkezik. De ismerünk számos szép, eklektikus, például Székesfehérváron vagy Budapesten, szecessziós hatást mutat a Mária Besnyői kálvária, és vannak modern kálváriák is most már. Két jellemző változata, téglaoszlopokra képeket vagy féldomborműveket helyeznek el. Félkör alakú, jobbára ráccsal zárt építményekbe szoborcsoportokat állítanak. Hazai kálvária építmények hányan lehetnek, hány darab lehet? Kutatás szerint az első időszakban, 1960-as évek végén a hazai kálváriákat lehetett föltérképezni. Ezek zöme érthető módon a katolikusok lakta területen, tehát nagy részt Dunántúlon találhatóak. Akkor csaknem másfél százat lehetett összegyűjteni. A mai ismeretek szerint Kárpát-medence egészére körülbelül 600 van. Igaz, ebbe a számba beletartoznak azok is, amelyek hajdan léteztek, amelyek már azonban valamilyen ok miatt megszűntek. Sajnos Selmecbányán is eléggé romos állapotban van ez a kálvária. Elpusztult például Németújváron, Pozsonyban, szándékosan elpusztították ezeket, mint például Tihanyban is, de megsemmisültek az évek folyamán. A kálváriák eseménytörténeték képei gyakran megjelenek a templomok belső tereinek, falain is, stációképként. Szertartási részt illetően nincs lényeges különbség, hiszen a templomokban kifüggesztett stációképek előtt ugyanaz az ájtatosság folyik, mint a szabad téren. Hogyan is történik a kálvária járás? A szerzetes rendek eltérő hangsúlyokat képviselnek. A kegyességi irodalom csak azt mondja, hogy a lelkek megnyeréséért való buzgolkodásban különböző ájtatosságokat próbáltak saját rendjüknek kisajátítani. A szerviták a mai napig a Mária hét fájdalma ájtatosságot kedvelik. Ilyen tartalmak stációimáik, és ennek megfelelően a stációk is. A domonkosok a rózsafüzéres kálváriák felállításában szorgoskodtak. Nekik kisebb helyeken, szegényebb közösségekben csak 5 stációjuk volt. A 14 stációs ferences kálvária járás általában egy kezdeti imádsággal indul, amit a templomban, a kápolnában vagy az előkápolnában mondanak el. Utána sorra járják a hívek a stációkat. Erről már volt előbb szó. A középkori passiójátékkal úgy van rokonságban, kicsit a szakirodalomban található, hogy bátran, tehát párhuzam lehet a passió és a kálvária járás között. Hát kedves hallgatóink, ennyi fért a mai mozaik félóránkba.
Mozaik. Itt a Ceglédi Mária Rádióban, az FM 88,3-as frekvencián. Thank you.
reggeli magazin műsorunkban Ceglédi stúdiónk adása után híreket mondunk.
Híreinket hallják. A mikrofonnál Stassny Eszter.